Áldás békesség, kedves testvérek! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Biblia előadás sorozatra érkezett, valamennyi kedves testvérünket, valamennyi vendégünket. Sokfelé hírül adtuk a sorozatot, úgyhogy jöhettek úgy is, és hisszük, hogy jöttek is, akik talán most vannak először itt a templomunkban. Az a reménységem, hogy akár ma este, de a sorozat végére, péntek estére azzal állunk fel a helyünkről, hogy megérte. Ezt pedig ennek az értékes, drága könyvnek köszönhetjük, a Szentírásnak, amelyről például Walter Scott, az angol regényíró halálos ágyán így szólt a fiának, hogy fiam, hozd ide a könyvet. És ezrével voltak az író polcán könyvek, de a fia egy pillanatig sem gondolkodott azon, hogyha az apja a könyvet kéri, melyiket hozza. Mert a könyv csak egy van ezen a világon. Nem is csak azért, mert a legtöbb példányban ma is a Szentírást nyomják évről évre a világon, hanem a tartalma miatt, és aki adta, amiatt. Hatalmas Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked a Bibliát. Köszönjük, hogy sok ezer év alatt nem kellett újraírni, mert te nem vélekedtél, hanem kijelentettél. És köszönjük, hogy ma is minden megáll, amit elmondtál. Áldj meg bennünket, hogy ezen a héten először vagy újra föltáruljon előttünk a Biblia alapüzenete. Amen. Kedves testvéreim, kulcs a Bibliához, ez a címe a mostani sorozatnak, és amikor házasságra készülő jegyes párokkal előkészítő alkalmakat tartunk, akkor megpróbálom két alkalommal a lényeget elmondani. Két megjegyzést teszek, mielőtt nekiindulunk a sorozatnak, hadd tegyem meg most is. Az egyik, hogy kezembe veszem a Bibliát, és azt mondom, hogy az egyik kezembe itt a Biblia, a másik kezemben a mindennapi élet. Mennyivel lesz olcsóbb a kenyér, mennyivel lesz tüzesebb a szerelem, ha valaki komolyan veszi a Biblia igéit. És azt állítom, hogy a kettő között nagyon szoros összefüggés van. A mindennapi életünk legegyszerűbb gyakorlatáig kihat, ha valaki komolyan veszi a Biblia igéit, és ezt aztán meg is kell védenem a folytatásban. A másik, ami megnyugtatásul hat a pároknak, akik jönnek úgy kettős fedezékben, hogy mi lesz itt, megimádkoztat a pap, vagy hogy is lesz ez az egész, csak ezen essünk túl, hogy elmondom nekik, itt most nem agymosás történik. Tehát nem a lelki pásztor nekifutásából az ő gondolatait adja, hanem együtt nézünk arra, hogy mit mond a Biblia. Négy dologról. Az első. Arról, hogy Isten hogy gondolta el a teremtett világ életét, és benne az ember életét. A második, hogy mi történt velünk. Mert itt valami egészen másról van szó ma. Itt valami óriási robbanás történt, aminek a következtében a mindennapi élet és az ember élete kifordult a helyéből. A harmadik, és igazából a Biblia lényegéhez ekkor érkezünk meg, kicsoda Jézus, a megváltó, az ő kereszthalála miért az egyetlen lehetőség az ember számára, az egyetlen megváltó ő, az egyetlen szabadító, miért állítjuk ezt, hiszen világvallások egész sora működik. És a negyedik, hogyha valaki hitet nyer Jézusban, akkor milyen új lehetőség nyílik meg előtte, az új élet, amiről a Biblia beszél, az mit akar? Mert hogy a Biblia nem azt adja elénk, hogy Isten az ember megjavulását szorgalmazna. Isten újjászületésre, egy új élet ajándékozásáról beszél, majd meglátjuk, hogy mit mond erről a Szentírás. Az előadás sorozathoz képeket is használunk, nem sokat, majdnem csak ezt a négy képet, majd aztán később még egy ötödik és egy hatodik kép is csatlakozik. A fölöttem lévő vásznon látható ez a négy kép. Ma tulajdonképpen az elsőt szeretnénk igazán figyelembe venni. Amikor a Bibliát kezünkbe vesszük, a valóság két területet tárul fel előttünk. A teremtett anyagi valóságé, amelynek kezdete volt és vége lesz, és Isten szellemi örökkévaló világa, amelynek nem volt kezdete és nem is lesz vége. Ha figyeljük a képet, az a kör a teremtett világot jelképezi, nem a földünket csupán, hanem a teljes univerzumot, csillag százmilliárdok egész valóságát. A háló, amelyet egy kicsit a rajzolónk húzhatott volna még tovább, mert hiszen a végtelent mutatja, de azt nagyon jól érzékelteti, hogy át meg átjárja az örökkévaló szellemi világ az anyagi világot is. Tehát látjuk, hogy a körön belül is, de azon kívül végig végtelenségbe nyúl a másik valóságterület. És arról beszél a Szentírás, hogy Isten az ő örökkévaló szellemi világából, mint egy túlcsorduló szeretettel, anyagi világot is teremtett. Anyagi világot, mégpedig olyan sok színűségben, amelyen elámul az embernek a szíve, hogy az arányokat jobban értsük, és a nagy ember egy kicsit alázatosabban gondolkozzék, hadd hívjam meg a gyülekezetet egy társas utazásra. Gondolatban tudjuk csak megtenni, egy fénysebességű járműben helyezkedjünk el. Egy másodperc 300 000 kilométer. Az egész földünk az egyenlítő körül 40 700 kilométer. Elképzelhetetlen a számunkra 300 000 kilométer. De induljunk el. 8 perc alatt elérjük a napot. A föld sehol, ez a semmi kis földrészecske, vagy földrész, földgolyó, sehol már. De megyünk tovább több mint 4 évet. És akkor érjük el a naprendszeren kívüli első csillagot, az Alpha Centaurit. És aztán megyünk tovább 10 évet, 100 évet, 1000 évet. Azt mondanánk, hogy hagyjanak, ilyen nincs, ilyen távolság lehetetlen, de bizony van, és csillag 100 milliárdok tömkelege, fények, színek, távolságok, millió, 10 millió, 100 millió, milliárd év. A rádió csillagászok szerint ma 13 milliárd fényév távból érkező jeleket fogunk, és még nincs vége, csak a műszereink idáig érnek. 40 évvel ezelőtt, amikor lelkipásztori szolgálatomat kezdtem, Salgótarjánban voltam kezdő lelkipásztor, az első gyülekezet, ahol már önállóan szolgálhattam, és ott a hegyen, a templom oldalában van a parókia, és én emlékszem rá, hogy havas este volt. Már ágyban feküdtem, olvastam a református újságot, és Baj Zoltán, fizikus, híres magyar rádiócsillagász, fizikusunk, akit Nobel-díjra is fölterjesztettek, kár, hogy nem adták meg neki, megérdemelte volna, mélyen hívő ember, Amerikában kutatott, és ő írt egy cikket, amiben még csak 10 milliárd fényévnél járt akkora műszereltségünk, de emlékszem, hogy megállt a szívverésem. Hogy olvastam a cikket, mert úgy beleértem magam ebbe a távolságos diba, hogy szédültem már, és azt mondtam, hogy akkor én ki vagyok. Egy semmi porszem ebben az egészben. És akkor a professzor oda helyezte a cikkbe a mondatot, hogy úgy szerette Isten a világot. Hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki egyetlen porszem élet hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Újra megindult a szívvelés. Hogy milyen hatalmas dolog, hogy ebben az elveszettségben, hát hogy számítana egy porszem ember Istennek ennyire nagy a szeretete, hogy egyenként számon tart bennünket, sőt, amit az az ige üzen, az ennél még sokkal több. És azt mondhatnánk, hogy kicsoda ez a hatalmasnál is hatalmasabb Isten, aki közben ezen a kicsi bolygón, ahol élünk, életet formált. Mégpedig olyan gazdagsággal, hogy nem tudjuk fölfedezni. Egyes vélemények szerint sok-sok állatfajta trópusokon még nem is ismer az ember. Miközben halnak ki az állatok, ugye, az állatfajok, annyira gazdaggá tette a teremtését az Isten, annyi fantáziával, ötlettel látta el ezt a világot. Nincs két egyforma fa levél. A hittanos gyermekekkel megtettem, hogy megegyeztünk, gyerekek, aki két egyforma fa levelet hoz, 100 forintot kap. Ahányat hoztuk, annyi 100 forint. Kifosztjuk a Tamás bácsit. Pedig még azt is mondtam, hogy nem mikroszkóppal nézzük meg, hanem szabad szemmel, de becsületes zsűrivel, hogy színre, formára, erezetre, nagyságra nézve egy akáclevél is lehet. Nem hoztak egyet se. Hogy lusták voltak-e, bár akáclevélből, hát ha össze lehetne szedni. Fölajánlom a gyülekezetnek is. Persze most már hullanak a levelek, úgyhogy könnyebb dolgom van. Egyszer megtréfált egy teológus házas pár Sárospatakon. Mikor erről beszéltem nekik, a szünetben oda hoztak hozzám két tűlevelet. És oda tették elém. Igaz, hogy láttam, hogy az egyik rövidebb volt, mint a másik, de maga a tény, hogy ők ennyire komolyan vették, úgyhogy az 500 forintot odaadtam, mert akkor már nem százasnál jártunk, tényleg mondom is. Az inflációt követve most már 500-nál járunk, és bevédem magam, hogy 10 párnál többet ne hozzon egy valaki. No, de hogy ilyen gazdag Isten teremtett világa, de még hópehelyből sem teremt ugyanolyan formát állítólag egy amerikai fényképész, feladata volt egy életen át, hogy a hópelyheket filmezte. És kiderült halálakor, ahogy átnézték a teljes fényképkészletet, hogy minden hópehely hadszögletű, de két ugyanolyan hópehely nem volt. Hogy Isten még a hópelyheket se csak úgy tereszti ránk. Persze a Tamások hitetlenkedők, úgyhogy én szerettem volna leellenőrizni Istennek ezt a szeretetét és hatalmát. Csak az az igazság, hogy a hópelyek nem egyenként hullanak, ugye nem ilyen kis csomókba, és mire én azt bogozgattam, elolvatta a tenyeremen, és azt mondtam, hogy akkor inkább elhiszem. De a múltkoriban különös élményem volt, és most is átfut a hideg a hátamon. Kint voltunk a telken feleségemmel, és szállingozott a hó. De nagyon ritkásan. És egyszer csak ott a garázsajtó előtt állva egyetlen hópehely a kezemre érkezett, gyorsan számolni kezdtem, és 6 szögletű volt. És olyan megrendülés volt a számomra, pedig elhittem én addig is, de egész más az embernek átélni valamit így, mint csupán az agyával látni. De lehet folytatni tovább ezeket a csodákat, nem akarom az egész estét ezzel elvenni, de azt hadd mondjam, hogy Julianna iskolánk kezdettől, ahogy újra indult, kincskereső táborokat rendezett. És amikor én 95-ben ideérkeztem, én is mentem kincskereső táborba. És elmondtam egy példát a gyerekeknek, persze akkor még csak a kicsik voltak nálunk, talán negyedikig voltak tanulók, úgyhogy vittem egy gombostűt magammal, és megszúrtam az ujjam hegyet, és azt mondtam, hogy egy pici kis vércseppecske, egy gombostű fejnyi, nem ilyen modern gombostű, hanem az a régi még, az a nagyanyáink idejéből való igazi gombostű fejnyi vércsebben körülbelül 5 millió vérsejtecske van. És egy sejtben 200 millió molekula. Egy molekulában 758 szénatom, 1203 hidrogénatom, 195 nitrogénatom, megtanultam, 3 kénatom, 1 vasatom, 218 oxigénatom, összesen 2378 atom egyetlen molekulában, ebből van 200 millió egyetlen sejtben, és amíg én ezt elmondtam, körülbelül 1 perc eltelt, és mindegyikünk szervezetében úgy nagyjából 70-72 millió ilyen sejt keletkezett. Megdöbbentő, és hát tudnánk sorolni végtelenségig, még talán annyit ehhez, hogy a csúcsa számomra a sivatagi hangyák voltak. Készültem a Julianna iskolás áhítatra. Még az előzőhöz hadd mondjam hozzá, hogy amikor eljutottunk oda, hogy 300 millió molekula, meg hogy mint, egyik gyerek fölugrott ott a táborban, és azt mondta, hogy most áhítaton vagyunk, vagy környezetismeret órán. Mondom, bocsássatok meg, hogy szivattalak benneteket. Teljesen igazatok van, vártam, hogy meddig bírjátok, de egyet jegyezzetek meg. A környezetismeret órán is áhítaton vagytok, mert ha figyelitek a teremtett világ csodáit, és testvéreim, ha valaki követi ugye a spektrumadásait, vagy Attenborough-nak, vagy ahogy mondják az ő nevét, a könyveit, vagy más forrásokból, ma már annyi mindent lehet látni, az elámulhat, és áhítat keletkezik a szívében a Teremtő Isten iránt. No, a sivatagi hangyákról szóltam, szintén Juliannás áhítat, ez egész modern történet. Azt az igét választottam, hoztam közéjük, hogy eredj a hangyához terest, nézd meg az ő utait, és légy bölcs. Hát ha eredj a hangyához, azt mondja az Úr, hát én az interneten mentem, hogy a hangyák. Nézzük csak, hogy akkor miről van szó. És hát sok érdekes van, aki kipróbálja, majd látja, nem részletezem, de mikor odaértem a sivatagi hangyához. Hát a hangyák általában a váladékukon tájékozódnak. Tehát ha valaki filccel megjelöl egy kis hangyát, és látja, hogy merre megy, azon az úton jön visszafelé. Mert úgy tud visszatalálni a saját kis fészkébe. A sivatagban a bogarak nem jönnek ki, 65 fok, 70 fok. Hát megégnek, ha sokat ott kint sütkéreznek. A kis hangya kijön, elindul, és akár 200 métert is kacsázik, míg megtalálja a táplálékát, és akkor nyílegyenesen visszamegy a helyére. Sokáig ezen töprengtek a biológusok, hogy a csodába tud a sivatagi homokba így tájékozódni ez a kis állat. És kiderítették a kutatások során, hogy valami komputer van az agyában. Kijön a napvilágra, és fölnéz, és beméri a fénytörést, és ahhoz beállítja magát, menet közben is többször fölemeli a fejét, hogy még benne van-e a képben, és amikor megvan a zsákmány, nyílegyenesen vissza. Hát ez már csúcs, hogy még a hangya fejébe is komputert helyez az Isten, és ha valaki boncolja, nem találja meg. De hát tudnák a testvérek is sorolni a csodáknak egész mindenségét. Szeretnék is egy könyvet fölmutatni a testvéreknek. Az élet a címe. Talán holnap az elején valamennyit mondanék is erről. Kellermayer Miklós, sejtkutató, nemzetközi hírű professzorunk. Ilyen jót még ebben a témában nem olvastam. Ennyire eredetit és ennyire a valóságot nyomozva, az élet kezdetére visszatekintve is, az élet szerkezetére is. Talán majd néhány gondolatot mondok, csak szeretném, hogyha nem a természet csodái foglalnák el a Biblia helyét. Nem is a helyét foglalják, hiszen a Biblia is ámulattal adózik, mikor ugye ott van az ember születése, ott van előttünk, hogy nincs két egyforma új lenyomat. Az egypetélyű ikreknek is külön új lenyomata van. És amikor gyermekeink születtek, úgy látszik, vagy nem figyeltünk még annyira, vagy nem tartott ott a tudomány, most az unokánk születésekor figyeltem egy svéd professzor felvételeit, méhen belüli fényképek, színes képek, leírások, hogy hol tart a kicsi élet a fejlődésében. És úgy megrendült a szívem, hogy a harmadik hónapban még nincsenek egészen az ujjak úgy, hogy olyan lepedékes vagy hogyan, de a lepedék alatt már ott van az új lenyoma. És akkor a 139. Zsoltára gondolok, ahol azt olvasjuk, hogy csodálatosan megkülönböztettél. És nagy-nagy ajándék Istennek a teremtett világa. De folytassuk, testvéreim, hogy Isten a teremtett embert elhelyezte ebben a számára teremtett otthonban. Így olvassuk Mózes első könyve második részéből a 15. verset. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Itt szeretném megjegyezni, hogy sokan mosolyognak a teremtés történet igéjén. Ugyan már ezek a gyermekded mesék, hagyjuk, az Isten fölakaszt egy nagy lámpát, fölakaszt egy kis lámpát, aztán gyurmázni kezd a föld porából az embert, elkészíti, beleleheli a lelkét, és utána elaltatja az embert, kiveszi az oldalbordáját, asszonyá formálja, oda viszi az emberhez, az újjong, hogy megvan, ez már csontomból való csont, testemből való test. Azt mondják, hagyjuk most, hát ezzel a mai időkben valakinek érvényesen mondani, hogy hogy is keletkezett ez a mindenség. Ahelyett, hogy megrendülne az ember azon, hogy a hatalmasnál is hatalmasabb Isten, a csillagmilliárdok teremtő ura, úgy beszél velünk a Bibliában, már itt az első lapokon, hogy a 6-7 éves kisgyerek, ha van benne érdeklődés, megértheti a lényeget. És a tudós professzor, ha van benne alázat, hogy leolvassa a kódokat, hogy miről is van szó, megértheti ő is. Mert miről volt szó, amikor azt mondja Isten, hogy fölrakta a nagy lámpát, fölakasztotta, meg a kis lámpát az égboltozatra. Hát abban az időben a napot, a holdat istenként imádták. Rettegtek tőle az emberek, hogy a sorsunk ettől függ, a csillag világoktól, naptól, holdtól. És Isten megszólal, és azt mondja, hogy ember, hát az csak egy lámpa. Hát ne félj tőle, hát az egy eszköz. A másik is. Én vagyok a te gondviselő atyád. Hozzám tartozol. Micsoda hatalmas üzenet. És milyen hatalmas üzenet lenne ma is az embernek, aki megint a csillagoktól retteg, nem? Milyen csillagképben születtem, hogy jaj, a sorsom hogy van, és nézi a horoszkópot, minden mást, mert akinek nincs igazi atya. az visszajut oda, ahonnan indult az ember, mikor elvesztette az atyát. Hogy akkor majd a csillagokba kapaszkodik, és úgy járunk, mint ahogy a biztosítók bebiztosítják magukat. Szép biztonság. Vagy ahogy az a majom faj, az őserdőbe kis majmokról olvastam, hogy mikor jön a veszedelem, akkor ezek egymásba kapaszkodnak, és egy fürdbe lógnak a fáknál a kis majmok. Hát így kapaszkodunk meg mi is. De kiben, miben? Hogyan? És amikor elaltatja a férfit, és kiveszi az oldalbordáját, hát micsoda hatalmas üzenet, lehet ezt szebben megfogalmazni, hogy nem az ember fejéből vett az Isten, hogy az asszony tapossson a férfi. Nem is fordít, vagy a lábából vett volna, de nem is a hátából, hogy majd valahol jön az asszony is. De nem is a vállából, hogy a terheket pakoljuk át az asszonyra, hanem a szívem mellől az oldalbordáját, hogy egy egységet képezzenek. És valami gyönyörűen van megírva, hogy amikor fölfedezi a párját, fölkiált, hogy megvan. Mert az is, ahogy héberül a férfit olvassuk, és az issá, a párja, az ahhoz passzoló pár. És valamit ebből élünk át ebben a tökéletlen életvilágban is, amikor úgy fölfedezi valaki az igazit, hogy megvan. Ővele tartozunk össze, az is, meg az issá. De menjünk tovább. Azt olvastam, elhelyezte Isten az embert az Éden kertjébe, és a Biblia második oldalán ott van, hogy mi végre teremtette az embert. Mi a dolgunk ezen a világon? Két szót hallottunk, hogy művelje és őrizze. Mit kell a kiskertemmel csinálni? Művelni, őrizni. Mit kell a családi otthonommal művelni, őrizni. Mit kell a tehetségemmel művelni, őrizni. És így lehetne mondani mindenről. Mit kell ezzel a földgolyóval tenni az embernek? Művelni, őrizni. Csak hogy mit olvasunk? 25 évvel ezelőtt olvastam, hogy a megelőző 25 évben a föld erdői 40%-át kiirtotta az ember. Hát gratulálunk, ha ez így halad, akkor egyszer csak megfulladunk. Vagy az ozonpajzs, ugye 10.000 négyzetkilométeren össze van lapítva már. És közben hallottunk arról, hogy a kiotói egyezménnyel, itt évekkel ezelőtt micsoda harc folyt, hogy a gazdag országok 1-2-3%-ot fogjanak vissza a széndioxid termelésbe, hogy valamit védjünk, és akkor azt mondták, lehetetlen. Hát visszaesés van a gazdaságban. És aztán mégiscsak megkötötték ezt az egyezményt, de valahogy úgy, hogy a kis országoktól ilyen rész tized, század százalékokat megvásároltak a gazdag országok, és megy tovább, mintha mi sem történt volna. Művelje és őrizze, de egyensúlyban. És milyen hatalmas dolog lenne, ha odafigyelnének a világ vezetői is, hogy mit mond a tervező mérnök, hogy mondja az egészről. Ott a második oldalon, mert azért, hogy ilyen gyermekdet köntösbe adja elénk az Isten, azért minden szónak jelentősége van. Nem játék ez. Két világba helyezte be az embert, az teremtett anyagi világba. Itt látjuk a képen, ha odafigyelünk, hogy ott van a körön belül, a teremtett világban az érzékszerveivel. Látunk, hallunk, szaglunk, ízlelünk, tapintunk, ezek a tapadó korongjaink itt. De egyedül az embert minden teremtmény közül az ő örökkévaló világával is kapcsolatba hozta. És az a függőleges nyíl, ez lesz majd döntő végig. Hogy mi van azzal a nyíllal? Mert az azt jelképezi, hogy adott egy érzékszervet az embernek, és ez volt a hit. idézőjelbe teszem az érzékszervet, az örökkévaló világot nem a szemével látta, kezével fogta. Ezt a szemet nem arra teremtette az Isten, hogy én az örökkévalót lássam, hanem ne botoljak meg a küszöbbe. És az érzékszerveinket arra adta, ezt az egész karosszériát, amink van. Arra adta, hogy itt üzemeljen ezen a földön. Aztán lejár, ezt mindjárt érezzük, hogy halad előre az idő, hogy itt is, ott is, már rozogább. Igen, egyszer nincs rá szükség tovább. Ebben a testben nem maradunk, ezt ő arra adta. De adott az örökkévalóhoz is érzékszervet, és ez volt a hit, mint egy antenna. És úgy is beszél a Biblia az emberről, hogy az ember egy olyan lény, mint ahogy mi itt vagyunk, plusz egy szellemi kapcsolat. Ember nem él a földön anélkül, hogy egy szellemi hatalmaság alá ne tartozzon. Lehetetlen. Ugyanúgy, hogy lélegzés nélkül nem élünk, ugyanolyan alapvető kérdés ez is. Csak nem mindegy, hogy ez a szellemi hatalmasság kicsoda. Majd hallunk ezen a héten még erről többet. Most arra figyeljünk, hogy Isten elképzelése az volt, ember. Itt élsz. Megadtam az életteredet, de figyelj rám. Maradj velem kapcsolatban. Ezen az antennán keresztül igazítalak el, és ezen az antennán keresztül kapsz mennyei töltést, és akkor a helyén lesz itt az életed. Akkor jó kapcsolatban leszel önmagaddal, a körülötted élő emberekkel, a kapcsolataidban, és a természettel is. Próbálja ez a kép érzékeltetni, hogy áll a függőleges kapcsolat, és a vízszintes kapcsolat is a helyén van. Olvasom tovább az igét. A 16. vers, 1 Mózes 2-ben így hangzik. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. Ezt szeretjük a legjobban. Minden a tiéd, neked teremtettem, indulj, vedd birtokba. De, és itt jön a 17. vers, a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Itt jön a tudás fája a képbe. Olvastam általános iskolai tankönyvben, hogy a tudás fájától eltiltotta Isten az embert. Mondom, nem jól írta le a szerző. Hát itt nem arról van szó, hogy a tudás fájától tiltotta el. Ha valaki kételkedik benne, akkor menjen vissza az első fejezetre. Az első rész 27. 28. versében azt olvassuk. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Az egyik meglepetés, hogy sehol nem olvasok, hogy a másik embere. De amiért most olvastam, az az, hogy tudna uralkodni a tengerhalain, ha föl nem találja a bárkát, a szigonyt, és ugyanígy tovább. Isten parancsba adta, hogy tessék, fejlődj ember, indulj, rendezd be a világodat, fedezd föl, ismerd meg. De hagyd meg nekem, hogy én mondjam meg neked, hogy mit mire használj. Nagyon érdekes volt, a 60-as években, én akkor voltam teológus, az első felében, vagy második felében, abban az időben a Műszaki Egyetemen itt járt Heisenberg professzor, az atomfizika egyik nagyja, és hát egészen más idők voltak akkor itt Magyar Honban, úgyhogy fölbíztattak egy diákot, hogy kérdezze már meg azt a cikis kérdést a professzortól, hogy ő természettudományos ember, kutató, és hogy lehet mélyen hívő ember. És el is hangzott ez a kérdés. Csak a professzor fölállt, és nagy nyugalommal azt mondta, hogy fiatal ember, nem értem a kérdést. Mert a hitnek az ellentéte a hitetlenség, a tudomány ellentéte a tudatlanság. Arra kaptuk a tudományt, hogy amit Isten teremtett, azt vizsgáljuk, fedezzük föl, parancsba is kaptuk. Ismerjük meg, használjuk fel minél jobban. De a hitünket meg arra kaptuk, hogy tudjuk, hogy kitől van, és hogy mire használjuk. Hatalmas kérdése az embernek. Mert éppen, hogy a jó és a rossz tudása fájától tiltotta el Isten az embert, és az azt jelképezi, hogy azt mondta, ember, hagyd meg nekem, hogy én mondjam meg végső soron, mi a jó, mi a rossz. Mert te olyan parányi vagy, és akkora lehetőséget kaptál, hogy nem tudod eldönteni hosszú távon. Pillanatnyilag úgy látod, hogy ez a jó. Hagyd meg nekem, hogy én legyek a műhely főnök. Mert mindegyikünkben van valahol egy műhely, ugye egy belső műhely, ahol eldőlnek a dolgok. Beérkeznek a hatások, és ahol döntéseket hozunk. És Isten azt mondja, hogy ember, ameddig én leszek a műhely főnök, addig neked jó lesz. Mert semmit nem sajnálok tőled, csak téged sajnálok. Hát megtehette volna, hogy szemet nem teremt nekünk, nem is tudnánk. Vagy hogy földbe gyökerezik a lábunk, mint a fáké. Hát mindent adott, ennél több fantáziát nem adhatott az életbe, mert nem bírnánk idegrendszerére. Így is az őrült ember már zagyválja magát, hogy hogy lehetne még vibrálóbbá tenni az életet. Isten nagyon gazdaggá tette az életet. És nem sajnál tőlünk semmit. Az örömeinket kevesli. Ember, te ezzel beéred. Ennyivel. Ilyen silánnyal. Sokat belőle. Ahelyett, hogy azt, amit én elgondoltam, hogy kihozok belőled, azt élnéd meg. És ezt látjuk, hogy Isten lelkére köti az embernek, ne tedd, hogy elszakadsz tőlem. Ne fordíts hátat nekem, mert meghalsz. És itt jön a Bibliának egy nagyon komoly tanítás arról, hogy mi az élet és mi a halál. Talán még erről most, és aztán holnap este folytatjuk. A Bibliában kisbetűs életről is szó van, és nagybetűs életről. Kisbetűs halálról és nagybetűs halálról is. A kisbetűs élet nem a születéssel kezdődik, hanem a fogantatással. És a biológiai halálunkat fejeződik be, az a kisbetűs halál. A nagybetűs élet a Biblia szerint az Istennel való élő kapcsolat. Tehát amikor az élet leheletét kapta, amikor Istennel egybe köttetett az élete az embernek, ahogy látjuk a függőleges vonalat, nagybetűs élete volt, kisbetűs is. Hogy vitte volna el Isten a földre az embert, én nem tudom, de azt nyugodtan rábízhatjuk, mert aki ilyen fantasztikusan teremtett, az ennek is talált volna módot. A nagybetűs élet az Istennel való élő kapcsolat. És azt mondja, hogy ember, el ne szakadj tőlem, mert meghalsz. Mert a nagybetűs halál ennek a kapcsolatnak a hiánya. Beáll egy állapot, a lelki halál, az Isten nélküli állapot. És amikor valaki határállomáshoz ér, amelyikben van, az folytatódik a halálában. Örök halál, vagy örök élet. Erről nagyon világosan beszél a Biblia. Hát Isten az embert örökké valóságra teremtette. Nem úgy vagy ott befejezte, és kész. Kettős pont. A halál. És ha én élek, nagybetűs életem van a kisbetűs életemben, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz, én bennem. Aki nagybetűs életet kapott, visszakapott, most hadd mondjuk így, mert ezt mindnyájan elvesztettük. Senki sem születik nagybetűs élettel. Aki hisz én bennem, soha meg nem hal. És aki hisz bennem, ha meghal is él. Azaz kisbetűs halál végbe megy, a biológiai halál, de a nagybetűs életet nem tudja kikezdeni. És ezért mondta valaki, hogy aki egyszer születik, kétszer hal meg. Aki kétszer születik, egyszer hal meg. Azaz egyszer születik biológiailag erre a világra. És meghal biológiailag, és meghal örökre. Már Isten nélküli állapotba, kárhozatba. Aki kétszer születik, megszületik egyszer biológiailag, és aztán megszületik benne a nagy élet. Amikor újjá születik, így mondja a Biblia, szükség nektek újonnan születnetek, az egyszer hal meg. Csak a biológiai halálában. De örök halálban nem. Nagyon világos a Biblia üzenete. És most nem tudjuk folytatni tovább, de ha Isten érted bennünket, akkor holnap este nagyon fontos részhez érünk. A Biblia harmadik oldalán ott van az a három rugó, ami mozog ma is a mindennapi élet, ennek az embervilágnak az élete. Három olyan rugó, hogy meglátjuk, ennyire modern könyv a Biblia, ennyire rólunk szól, amelyik három ajándék, ha a helyén van. De ha nincs a helyén, akkor három méreg, amire rámegy az ember élete. És aztán, ugye haladunk tovább, hogy az ember, aki elvesztette, mert elvesztette az életet, kérhetem, hogy újra a négy kép hadd jöjjön vissza, elvesztette az Istennel való élő kapcsolatát. Holnap jön ez a hatalmas robbanás. Az ember ebben vergődik, de, és ezért volt értelme, hogy elmondhattam mindezeket, úgy szerette Isten e bűnbe, bajba, pusztulásba, kárhozatba futó embervilágot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézust adta keresztre, halálba, megváltónak, hogy valaki megragadja ezt az ajándékot, ezt a lehetőséget. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Dicsőítünk téged, mennek, földnek, Ura, örökké való Istenünk, a teremtett világért, benne az ember életéért. Nagyon nagyot gondoltál rólunk, nagy ajándékot adtál. Köszönjük neked, hogy el is mondod, hogy még a könyvekből általában csak az emberről olvasunk, aki itt van, és mit lehet vele kezdeni. Alig nyitjuk ki a Bibliát, talán egy-két oldal, és már is föltárod ezt a mérhetetlen gazdagságot. Elénk adott, hogy hogy képzelted el az életet. És bele rendül a szívünk, hogy mi lenne itt, ha te szeretett uralmad alatt élnének az emberek. Csak egy családban, csak egy városban, csak egy országban, ezen a földön. Nagyon köszönjük, hogy közel hozod ezen a héten a Bibliát, az igéket, és érvényesnek mondod, hogy építhetünk rá. Áld meg mindenkinek a gondolatait, hogy a te gondolataid érvényesüljenek a szívünkön. az életünkön, és készítsd meg ezt a sorozatot tovább, attól, hogy áron is megvegyük az alkalmat, és engedjük, hogy személyesen szólj hozzánk ezeken az igéken át. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.